Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 167. dicséret első versét. A 167. dicséret így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót. Elfoglalva a 276. dicséret első három versét énekeljük. A 276. dicséret így kezdődik, egyedüli reményem. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. Ez a mi Istenünk, a szabadításnak Istene, és az Úristen az, aki megszabadít a haláltól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mi is magasztaljuk háromszor szent nevedet, hisz valóban napról napra gondoskodsz rólunk, és te vagy a mi szabadításunk, Istene. Gondoskodsz mindarról, amire szükségünk van, gondoskodsz, amikor elakadunk, amikor valami gátol minket, és te készíted a szabadítást. De te készíted a szabadítást a bűn hatalma ereje alól is, amivel nem tudunk megbirkózni, hiszen annyira beépült az életünkbe. De köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád, hogy Úr Jézus, könyörülj rajtunk. És köszönjük, hogy te az ilyen kiáltást meghallod. Köszönjük, hogy amikor valakinek a szívéből őszintén, igazán utánad való vágyakozás tör fel, akkor te odafordulsz, és kész vagy könyörülni, megszabadítani. És Urunk, meg kell vallani, hogy bizony gyakran a gonosz minket is megkísért, gyakran a bűn rátelepszik a mi életünkre is, vétkezünk ellened, egymás ellen. De köszönjük, hogy ha elkeserednénk, úgy gondolnánk, hogy nincs megoldás, akkor te elénk tárod a fiút, ott a Golgota keresztjén, és azt mondod, hogy nézz fel Jézusra. Nézz fel, és Urunk, mi ma szeretnénk ezen az estén felnézni rád, és látni, hogy mit tettél értünk. És ezt látva ad, hogy hála és öröm legyen a szívünkben, hogy tudjunk őszintén dicsőíteni, magasztalni téged, és oda szenteljük az életünket neked. Köszönjük, hogy szólsz a te igéd által, hogy most is olvashatjuk, odafigyelhetünk arra, amit te mondasz nekünk, és add, Uram, hogy valóban komolyan is vegyük, hogy úgy értsük, ahogy ott van, és úgy fogadjuk, mint ami nekem és nekünk szól. Áldott légy, hogy még mindig szólsz. És kérünk most szent lelked által ezt a szót áld meg, hogy elvégezze a munkáját az életünkben, és ne térjen vissza hozzád üresen. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 24. fejezetének az első 14 verséből. Tehát Máté evangéliuma 24. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. És kijött Jézus a templomból, továbbment, és hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nekik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ül, hozzámennek a tanítványok magukban, mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus felelt, mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez itt nem a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek és dökhalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon. Bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Az Úr Jézust kérdezik a tanítványok, a Jeruzsálem pusztulásáról, az ő visszajöveteléről és a világ végéről. És Jézus válaszol is erre a kérdésre, de úgy teszi, hogy e három kérdésre adott felelet úgy egymásba folyik, és néha nehéz szétválasztani, hogy mi mire is vonatkozik. Azonban mielőtt Jézusnak a beszédére figyelnénk, látnunk kell, hogy mindezeknek van előzménye. Ami nem más, mint amikor az Úr Jézus kijön a templomból, a jeruzsálemi templomból, ahol utoljára tartózkodott. Most már nem megy újra a templomba, hisz nem sokára a kereszten fogja az életét odaadni, az övéiért és ezért a világért. És mielőtt kijön a templomból, rámutat arra, hogy ő mennyire próbálta Izrael népét, az Isten választott népét összegyűjteni. Ugye hányszor próbáltalak összegyűjteni, ahogyan a tyúk egybegyűjti a kis csirkéit a szárnyai alá, és te nem akartad. Tehát az atya elküldte a fiút ebbe a világba, hogy próbálja meg az ő népének a szívét ő felé fordítani. Hogy próbáljon meg azon munkálkodni, hogy az ő népe odafigyeljen rá, megváltoztassa az életét, és úgy kezdjen el élni, ahogy az Istennek tetszik. Tehát Isten akaratához igazodjon. És azt mondja Jézus, hogy próbáltalak egybegyűjteni benneteket, akartam, ezért jöttem. Tehát Jézus nem azért jött, hogy elítélje, elvesse az övéit, vagy elvesse az embert, hanem azért jött, mert akart rajta segíteni. Tehát ez Jézusnak a szándéka. Ő jó akarattal jött ebbe a világba, hogy segítsen az embernek, mert az ember rossz irányba halad, és ebbe beletartozott Izrael népe is, és ez a legmegdöbbentőbb, ugye, hogy egy olyan nép, amelyik ismerte az Istent, amelynek a kezébe volt az Isten törvénye, mégis elfordult Istentől, és rossz irányba haladt. De Isten nem mondott le róla. És ezt olyan jó látni, mert ez üzeni számunkra is, hogy Isten rólunk sem mond le, hanem utánunk jön, és ma is ez az akarata, hogy oda akar a maga szárnyai alá gyűjteni bennünket. Ma is ez az akarata, ezen munkálkodik, hogy hibogasson önmagához minket, hogy megismerjük őt igazán, hogy ki is ő. És Jézus azt mondja Izraelről, hogy ti nem akartátok. Én akartalak egybegyűjteni, olyan jelzéseket adtam nektek, mint ahogy a tyúk is ad a csibéinek, de ti nem akartatok hozzám jönni. És olyan megrendítő ez a kis példázat, amit mond Jézus, ahogy eléjük írja, hogy képzeljék el, de hogy van egy kotlós, amely kin van a csibéivel az udvaron, és a kotlós egyszer csak érzékeli, hogy jön egy ragadozó madár, és abban a pillanatban adja a riasztást, és a kis csibék azonnal értik. Azonnal értik, hogy mit mond az anyjuk, és rohannak a szárnyai alá. Ott hagyják a gilisztát, ott hagynak minden finom falatot, rohannak az anyjuk szárnyai alá, mert megértették, hogy nagy veszély van, az életük kerül bajba, ha nem veszik komolyan, amit az anyjuk üzen nekik, amit jelez. És azt mondja Jézus, hát a csibék megértik, komolyan veszik, és ti nem. Az ember nem veszi komolyan az Isten jelzéseit. Az Isten szeretetből adott jelzéseit. Ezek a jelzések mindig azt üzenik, hogy ember, nagy baj van. De gyere hozzám. Ha hozzám jössz, megmenekülsz. Ha jössz az én szárnyaim alá, ha jössz az én oltalmamhoz, akkor megmenekülsz. De ha nem, akkor elveszel. Ha nem jössz hozzám, mert nem tud rajtad más segíteni, csak én. És mivel így látja Jézus, hogy Izrael nem akarja, hogy ő egybegyűjtse őket, nem akarja, hogy Úr legyen az életük fölött, ennek meg lesz a következménye. Azt mondja, íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Ugye ez a ti házatok jelenti a templomot. És mi ez, hogy pusztán hagyatik? Ez azt jelenti, hogy ugye Isten az Ószövetségben jelezte, hogy ott fog tartózkodni, ott fog lakni a szentek szentjében, és ott jelenik meg a szövetség ládánál a két kérub között, amikor bemegy a főpap egy évben egyszer. És azt mondja Jézus, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok, vagyis amikor Jézus kimegy a templomból, majd megölik, az azt jelenti, hogy Isten eltávozik onnan. Magukba maradnak. És nincs annál döbbenetesebb, mint amikor Isten nélkül maradunk. Nincs annál tragikusabb, amikor Isten kivonul az ő népe életéből. Kivonul a templomból, vagy kívül kerül. Itt arról van szó, hogy kivonul. Vagyis azt jelenti, hogy eljöttem hozzátok, hívogattalak titeket, lehetőséget adtam nektek, ti ezzel nem éltetek, elmegyek, magatokra maradtok, és ennek meg lesz a következménye, mégpedig az, hogy ugye, amit majd később mond, hogy lerombolják Jeruzsálemet és a templomot, nem marad itt kő kövön. És tulajdonképpen mindaz, amit a 24. fejezetben hallunk Jézustól, arról beszél, hogy mi a következménye annak, hogy az ember nem hallgat Jézusra. Mi a következménye annak, hogy Jézus kivonult az életből, kivonult a templomból, és magukban maradtak. És ebben benne van az is, az az üzenet, ha mi is engedjük, hogy Jézus kivonuljon, ha nem kell nekünk, ha magunk feje után akarunk menni, akkor ezek a dolgok meg fognak történni, nem kell csodálkozni, hogy mi történik a világban, nem kell csodálkozni. És nem kell magunkat hamis ábrándokba kergetni, amikor ugye azt mondjuk, hogy igazából nincs probléma, mert az ember jó, alapjába véve jó, és minden jó lesz majd körülötte, egyre jobb lesz az élet, egyre jobb lesz a világ, hiszen Látjátok, micsoda fejlődésen megyünk keresztül, minden jóra fog fordulni. Ugye ezt mondják. A pápa is megnyugtatta az embereket nemrég, ugye amikor mondta, hogy alapvetően semmi probléma, mert az ember jónak születik. Jó a szíve, rendben van, és majd amik gondok vannak, azokat majd leküzdjük, ugye tudunk változtatni, de látjuk, hogy nem tudunk. Mert a Biblia azt mondja, hogy az ember szíve gonosz az ő ifjúságától fogva. És jó dolog, hogyha komolyan vesszük azt, amit az ige mond nekünk, amit a Biblia mond. Mert a Biblia Isten szava hozzánk, Istennek az üzenete, és ő azt mondja rólunk, amit ő lát, és ő a valóságot látja. És Isten nem téveszti meg az embert, hanem azt mondja, nézd, ez a probléma veled. De nem csak a problémát mutatja meg, hanem a gyógymódot is. És a gyógymód az Jézus. Azért jött el, hogy általa meggyógyulhasson az életünk. Tehát Jézus kijött a templomból, továbbment, és a tanítványok pedig oda mennek hozzá, és elkezdik mutogatni a templom épületeit. Úgy tűnik, hogy Jézus a templomnak a külsejével, a nagyságával, a szépségével nem igazán foglalkozott. Jézus számára a templom azt jelentette, hogy imádságháza. Imádságháza. És azért fölemelte a szavát, amikor ezt az imádságházát piactérré változtatták. De egyébként ő nem az épülettel foglalkozott, hanem azzal, ami az épületben történik. És ez különbség. És úgy látszik, hogy a tanítványokat meg az épület nyűgözte le. Őket nem az érdekelte, hogy mi történik ott. Nem az kötötte le, hogy milyen lelkülettel vannak ott az emberek. Miért mennek oda? Ugye Jézus azon háborodott föl, hogy nem Istenért mentek az emberek, hanem üzletért. Miért megyünk mi az Úr házába? Mi az, ami visz engem? És mi az, ami foglalkoztat engem is, az épületek kinézete köt le? Vagy az érdekel, hogy mi történik belől. Hogy mi megy ott végbe. Hogy miről van szó egy Isten tiszteleten. Én is azért megyek, mert ott imádkozni lehet. Elcsendesedni. Együtt lehetek az én Urammal, Jézussal. És átélhetem az Isten országának a hatalmát, jelenlétét. Azért jövök, hogy belehelyezkedjek az Isten országának a légkörébe. Tehát a tanítványok mutogatják a templomot Jézusnak, mert úgy látták, hogy nagyon gyorsan kimegy, nem foglalkozik az épülettel. Persze Jézus foglalkozott, mivel az Atya akaratával. Tudta, hogy már kevés idő van, már készítik a keresztet, és nem sokára ott fogja életét adni. A tanítványoknak is elmondta többször, mi fog történni, és a tanítványok egész mással vannak elfoglalva. És ha őszinték vagyunk, ma is lehet látni, hogy minket is mennyire a külsőségek, az épületek érdekelnek. Hogy tudjuk mutogatni? Hú, látjál, micsoda templomunk van. De arról nem beszélünk, hogy nem jár bele senki. Micsoda templom! És mennyiért tettük karba? Mennyiért renováltuk? Ugye, arra büszkék vagyunk. De hogy nem megy bele senki, hogy ott nem imádkozik senki, azt már nem mondjuk. De az már nem érdekes. És amikor ugye így mutogatjuk az épületeket, mit mutatunk, amit mi hoztunk létre? És amikor az épületet mutatjuk, akkor rólunk van szó. Mindenki lássa, hogy mi mit tudtunk alkotni. Nem azt szoktuk mondani, hát nézzétek, micsoda nagy Istenünk van. Milyen hatalmas. Őróla van itt szó. Nem, ott mindig az emberről van szó, amikor egy-egy épület kerül a középpontba. És Jézusnak nem az épület, hanem Isten van a középpontba. Tehát mutogatják a templomot neki, és ő ennyit válaszol, nem látjátok mindezeket? Bizony, mondom nektek, nem marad itt kő kövön, melyre nem romboltatik. És ez akkor és ott biztos, hogy egy nagyon erőteljes és megrendítő mondat volt. Hát a jeruzsálemi templomra Jézus, akiben a messiást látjuk, azt mondja, hogy le fogják rombolni. Hát mi lenne, ha ma valaki azt mondaná, hogy le fogják rombolni a templomokat? Hát mit szólnánk hozzá? És Jézus azt mondja, a jeruzsálemi templomra leromboltatik. Jönnek, és majd lerombolják. És ebben, hogy leromboltatik, ebben a kifejezésben benne van az, hogy ez nem véletlen fog történni, hanem Isten engedélyével. Isten megengedi, hogy lerombolják a jeruzsálemi templomot. Miért? Mert helyette a templomot tették az életük középpontjába, egy épületet. És amikor eljött hozzájuk, meglátogatta őket Jézusban, akkor nem vették észre. Nem borultak le előtte. Nem tették az életük urává, hanem inkább elítélték és megölték. Tehát annak a következménye, hogy Jézust kiutasították az életükből, lerombolódik a templom és Jeruzsálem. Aztán erről többet nem beszél Jézus, lezárja a ügyet, tovább megy, mégpedig az olajfák hegyére, és ott leül. Olyan fantasztikus, hogy Jézus nagyon jól tudja, hogy mi vár rá, és micsoda békessége van, micsoda nyugalom van a szívében. Kimegy az olajfák hegyére, és nyugodtan leül. Hát amit tudnánk, hogy 3 nap múlva meghalunk, nyugodtan le tudnánk ülni valahol, és engednénk, hogy oda jöjjenek hozzánk a tanítványaink, a barátaink, és tudnánk velük nyugodtan beszélni. És Jézus olyan nyugodtan ül le, mint hogyha nem a keresztre menne, hanem tényleg elfoglalná a királyi trónt, és uralkodna. És hogy Jézus leül, oda mennek a tanítványok, hogy mondd meg nekünk, mikor lesznek meg ezek. És micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézusnak fel lehet tenni ezeket a kérdéseket. Nem mondja, hogy erről ne beszéljünk, hanem válaszol is rájuk. Először azzal kezdi, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Tehát nyissátok ki a szemeteket, Jól nézzetek szét, jól figyeljetek arra, amit mondok nektek, jól jegyezzétek meg, mert lesznek, akik meg akarnak titeket téveszteni. Lesznek, akik meg akarnak téveszteni, majd elmondják nektek, hogy nem a názáreti Jézus, a Krisztus, a megváltó, hanem valaki mást kell várni. Tehát vigyázzatok, meglássátok, tehát vegyétek komolyan, amit mondok. Vegyétek komolyan az ígét, ismerjétek meg minél jobban Isten szavát, akaratát, és akkor nem lehet benneteket megtéveszteni. Azt lehet megtéveszteni, aki nem ismeri a Bibliát. Aki nem ismeri Jézust. Ugye már korábban hallottuk, mikor mondta ugye az írástudóknak, a szadduceusoknak, hogy azért tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Istennek a hatalmát. Ha nem ismerjük az írásokat, nem ismerjük Istent, akkor bizony könnyen meg lehet minket téveszteni, be lehet csapni. És látjuk ma, hogy bizony annyi mindent elhisznek az emberek, olyan hiszékenyek az emberek, csak éppen a Bibliára nem akarnak figyelni, az Isten szavát nem veszik komolyan. Ugye sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek, megtévesztenek. Tehát nem azt mondják, hogy ők Jézus, hanem ők a Krisztus. Ugye a Krisztus az messiási jelző. Ugye azt jelenti, hogy ő az Istentől felkent személy, mondhatnánk úgy, hogy ő az Istentől küldött megmentő. És ezért mondja Jézus, vigyázzatok, mert sok megmentő fog jönni. Sokan fogják mondani, hogy majd ők mentik meg ezt a világot, és az ember is mindig megmentőre vár. Ugye a mai világ is várja a megmentőt, valaki majd véget vet a háborúknak, valaki majd megszünteti az éhezést, valaki majd igazságosan szétossza a javakat, és nem veszik észre, hogy a megmentő már eljött 2000 évvel ezelőtt, és az nem más, mint a názáreti Jézus. Kiben reménykedek, ki számomra a megmentő, Jézus, vagy valaki más? Elfogadom a mai modern megmentőket, elhiszem, amit mondanak, hogy igen, majd ő, hogyha hatalomra kerül, akkor majd megszünteti a háborúkat, akkor majd békesség lesz, vagy arra hallgatok, amit mond az Isten igéje. Ott van békesség, ott lesz jobb az élet, ahol Isten Krisztusban tud uralkodni. Tehát amikor Krisztus királyi uralma megvalósul, akkor lesz igazi békesség, akkor lesz jobb az élet. És ez igaz egyénileg is, hogy ahol Krisztus átveheti a hatalmat, ott lehet változásra számítani. Ott várhatjuk el, hogy javulni fog az élet. És itt az a hangsúlyos, hogy az én életem fölött ő uralkodik-e, ő-e számomra a megmentő, ő-e az, akit Isten küldött. Azt mondja, hallanotok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. De még ez itt nem a vég. Ugye kétszer is mondja Jézus, hogy kell. Hallanotok kell, meg kell lenniük. És miknek kell meglenni, miről kell hallani? Háborúról, pusztulásról. Mert ugye a háború pusztulással jár. És ahogy már említettük korábban, ez a kell, ez azt jelenti, hogy azért kell ennek meglennie, mert a Krisztust nem fogadta el az ember. És ahol nincs Krisztus, ott az ember nem tud mást, csak rombolni, pusztítani. Tehát látjuk, hogy mivel nem Jézus Krisztus az Úr az emberek életében, Azért mindent erőszakkal próbálnak megoldani, mindig egyik a másikat le akarja tiporni, le akarja uralni, mert Krisztus nélkül nem tudunk másképpen élni. Anélkül, hogy ő újjá tenné az életünket, hogy megbocsátaná a bűneinket, vérével megmos is, és átformál, anélkül nem tudunk más emberekké lenni. Mert a bűn belénk van kódolva. Belénk van kódolva. De azért jött Jézus, hogy lehetőséget adjon az ember életének a változására, de mivel őt elutasították, ezért hallani kell háborúkról, annak híreiről, ezeknek meg kell lenniük, ezt nem tudjuk elkerülni, mert az ember nem tud békében élni. Sokszor még saját magunkkal sem. Tehát elsősorban, amikor elcsendesedünk, amikor látjuk ezt a világot, ennek az életét, ezt a sok nyomorúságot, bajt, akkor nem is azért kell imádkoznunk az Úr előtt, hogy legyen béke. Mert azt mondja, hogy hallanotok kell, és meg kell lenniük a háborúknak. Hanem azért kell imádkozni, hogy az embernek a szeme felnyíljon, és meglássa, hogy Krisztus nélkül nem megy semmire. Hogy neki Jézusra van szüksége, és addig nem lesz béke, igazi, tartós béke, amíg az ember a maga bűnei miatt nem kiált az Istenhez. Mert benne van ezekben a háborúkban az is, meg a sok nyomorúságban, természeti katasztrófában, hogy a mi bűneink büntetése, a mi bűneink következménye, de vajon megyünk-e így Isten elé? Megyünk-e, és tartunk-e bűnbánatot? Ugye Izrael is hányszor átéli, hogy Isten szól, ha nem változtatjátok meg az életeteket, nem dobáljátok ki a bálványokat, nem tartotok bűnbánatot, és nem tértek hozzám, akkor annak meg lesz a következménye. Jön egy idegen nép, elvisz fogságra, tehát háború lesz, nyomorúság lesz, éhezés lesz, nehéz időszak lesz. És volt olyan, amikor komolyan vették ezt az üzenetet, és bűnbánatot tartottak, és akkor elmaradt ez az ítéletes idő. Tehát ezért kell imádkozni, hogy döbbenjünk rá, hogy az Úr elé kell járulnunk bűnbánattal, mert ő könyörülhet rajtunk. De nemzet nemzet ellen támad, ország ország ellen lesznek éhínségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Tehát Jézus beszél, hogy sok minden nyomorúság lesz. Ugye az ember azt mondja, hogy nem lesz. Ó, már nem lesznek háborúk, már nem lesznek járványok, és mit mond Jézus? Lesznek. Mert a dökhalál az járványt jelent. Ugye a járványt lesznek. Mert az ember nem tudja megszüntetni. Nem tud úgy élni, hogy ne legyen éhezés a földön. Magától nem tud. Hisz mit látunk? Mi van az emberben? Hát az, amit ugye olvasunk az egyik evangéliumban, hogy van egy gazdag, és azt látja, hogy húha, olyan sok termésem lett, olyan bőség lett, hogy nem tudom hova betakarítani, ha lerombolok mindent, és még nagyobb csűröket építek. És nem azt mondta, hát nem baj, ami nem fér be a kamrába, azt szétosztom a szegényeknek. Azt odaadom ingyen. Nem. Hanem azt mondjuk, még több kell. Még nagyobb adót kell rátenni, még többet, mert semmi nem elég. Hát ezért nem tudjuk megszüntetni, ugye, az éhínséget, meg semmi, egyenlőtlenséget, semmi problémát. De nem kell csodálkozni, mert Jézus kivonult, az ember megfeszít, és azt mondja, ezek lesznek a következményei, magatok maradtok. És meglátjátok, hogy nélkülem magatokban mire mentek. Hát láttuk, az elmúlt 2000 évben is menni nyomorúság, háború volt, pusztította ember, az ember egymást, mert Jézus nélkül csak ennyit elik tőlünk. És milyen jó lenne, hogyha ezek az események megmutatnák, hogy kiáltanunk kell. Mert ha kiáltunk, bűnbánattal, alázattal az Úr meghallja. És mit mond, hogy még ez itt nem a vég, hanem a sok nyomorúság kezdete. Az eredeti szöveg szerint olyan kifejezés van, ami azt mondja, hogy a szülési fájdalmaknak a kezdete. A szülési fájdalom ugye azt jelenti, hogy nem sokára megérkezik egy új élet. Tehát a szülési fájdalom, amikor ezeket érezzük, hogy vajódik ez a világ, akkor az azt jelenti, hogy közeledik a régi lezárása és egy újnak a kezdete. Mert most a kegyelem korszakába élünk, de ez le fog zárulni. Ez le fog telni. És jó, hogy amíg ez tart, addig fordulunk oda az Úrhoz. Addig igyekszünk az ő akaratának megfelelően élni. És azt mondja, akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek az én nevemért. És azt mondja Jézus, hogy jön majd egy olyan világ, amikor az ő nevéért üldözik az embert. Azokat, akik benne hisznek, azokat, akik neki engedelmeskednek, akik nem vesznek át mindent, amit ez a világ rájuk akart kényszeríteni. Mert fölismerik, hogy ha mindent átveszünk, eltávolodunk az atyától, eltávolodunk a fiútól, és nem akarnak eltávolodni. Amikor azt mondják, hogy ne beszéljetek Jézusról, ne hirdessétek az igét, ne tegyetek bizonyságot, és ők azt mondják, de igen, mert nem hallgathatjuk el, amit láttunk, hallottunk, amit átéltünk. Nem hallgathatjuk el, hogy Jézus nevéért van üdvösség. Nincs másban üdvösség, csak egyedül a názáreti Jézus Krisztus nevében és neve által. És bizony ezt azt eredményezi, hogy gyűlölik az Úr tanítványait, megölik őket, sőt, ugye sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, gyűlölik egymást, tehát még az Isten népe közé is bejön az üldözés, a nyomorúság, a szorongattatásnak a hatására, hogy megbotránkoznak. Hát mi Isten népe vagyunk, mi olvassuk az igét, járunk az alkalomra, engedelmeskedünk neki, és mégis ilyenek érhetnek minket. Mégis bánthatnak. És azt mondja, sok hamis proféta is támad, akik sokakat elhitetnek. Tehát nem csak ugye az istentelenek fognak támadni, és nyomorgatják az Úr követőit, hanem lesznek hamis proféták, akik sokakat elhitetnek. Tehát az ördög mindig megtalálja azt a módot, ahogyan meg tudja az embereket szólítani, ahogy meg tudja téveszteni azokat, akik az Úr útján járnak. Ugye hát a hamis proféták, ugye mivel tudnak megtéveszteni, mivel hitetnek el? Hát azzal, hogy a hamis proféták az Ószövetségben tulajdonképpen az udvari profétákat jelentették, akik a királyoknak szolgáltak, a király fizette meg őket, és ez azt eredményezte, hogy mindig jót profétáltak. Mindig azt mondták, amit a király hallani akart. De ilyet Jósafát királyról is olvasunk, hogy akkor elmegy Aháphoz, Aháb megkérde, hogy eljössz velem háborúzni, ott is a háború. És akkor Jósafát azt mondja, hogy hát persze, hát rokonok vagyunk, elmegyek én is, meg a népem is, veled és a te népeddel. És akkor, ahogy ezt kimondja, eszébe jut, hogy micsoda elhamarkodott válasz volt ez. Hát ő hisz Istenben, figyel rá. Meg kellett volna kérdezni Isten. És akkor azt mondja Ahábnak, hogy kérdezd meg előbb az Úr igéjét. És akkor Aháb összehívatja az udvari profétáit, és akkor azok mind azt mondják neki, hogy menjél el, király, mert láttuk, hogy Isten kezedbe adja azt a másik népet, és győzni fogsz. És ez gyanús lesz Jósafátnak. És megkérdez, hogy nincs még más proféta is? És akkor Ahába azt mondja, van még egy, Mikéjáhú, de az mindig rosszat mond nekem. Az mindig rosszat mond. És amikor elküldetnek érte, akkor a hamis proféták azt mondják, hogy te is jövendőlj jót a királynak. Mondd meg neki, hogy győzni fog. És nagy küzdelem volt benne, hogy én is azt mondjam, amit hallani akarnak, vagy azt, amit az Isten rám bízott. És végül elmondja, igen, ha elmész a háborúba, nem jössz haza élve. El fogsz veszni. És persze nem hitte el a király, Aháb, és ott pusztult a háborúban. Tehát a hamis proféta az, aki mindig jót ígér. Ugye ma is sokan mondják, semmi baj, nagy ébredés lesz, és jobbra fordulnak a dolgok, és megújul a világ, megújulnak a gyülekezetek, egyre többen fognak járni, mert ezt akarják hallani az emberek. De Jézus egész mást mond. És mit mond? Aki mindvégig álhatatos marad, az megmenekül, megtartatik, üdvözül. Tehát aki kitart, aki nem figyel, ugye az az álhatatos, aki ezekre a hangokra nem figyel, és nem azokhoz igazodik, hanem egyedül a Szentíráshoz. Hogy Jézus szava számára az iránytű. És nem érdekes, hogy ki mit mond. És aztán Jézus még hozzáfűző, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég, akkor zárul le ez az időszak, a kegyelem korszaka. Tehát Jézus azt mondta, nem a háborúkra kell figyelni, nem a nyomorúságra, azok lesznek. És nem is azok hozzák el a véget, hanem mi hozzá el a véget, mi hozzá el ennek a korszaknak a zárását, hogy az egész világon hirdettetik az evangélium. Vagyis az egész világra elhat Istennek az üzenete. Lehetőségük lesz arra, hogy hallják. És ez is olyan szemléletes, ez a szenvedő forma, hogy hirdettetik. Nem azt mondja, hogy hirdetik. Hirdettetik. Vagyis nem szükség hozzá, hogy személyesen ott legyen egy ember. Hirdettetni lehet plakáton, rádióba, interneten. És mert ezt a kort érjük, hogy hirdettetik szinte az egész világon. És az internet által most már az Isten igéje is eljut mindenhova. Majdnem minden embernek van már lehetőség, hogy meghallja. Legalább egyszer hallja, hogy úgy szerette ezt a, Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Mert nem az a lényeg, hányszor halljuk, hanem az, hogy meghallom-e, amikor szól az üzenet. És válaszolok-e rá az életem odaszánásával. Itt vagyok, Uram. Válaszolok-e úgy, mint a gyermek Sámuel, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, és olyan jó, hogy te nem hallgatsz el előlünk semmit. Nincs olyan kérdés, amiről te nem akarsz beszélni, és amikor a tanítványok fölteszik a kérdést neked, hogy mi lesz a világgal, mikor jössz te vissza, mikor pusztul el Jeruzsálem, mikor romboltatik le a templom, akkor te erről beszélsz. És olyan jelzéseket adsz, amelyek által tudunk tájékozódni, hogy be ne csapódjunk, meg ne tévesszenek minket, hiszen Uram, ma is sok megmentő akar jönni ebbe a világba, sokan hirdetik, hogy majd ők megmentik ezt a bajba került emberiséget. Aztán sok hamis próféta is van, akik jót ígérnek, csak jóról beszélnek, hogy minden jóra fog fordulni, és nem látjuk mindazt, amit te mondasz. Nem látjuk, hogy ha téged elutasítottunk, vagy elutasítunk, és te kimész, eltávolodsz az életünkből, akkor annak meg lesz a következménye. Mert marad a régi szívünk, a régi természetünk, ami nem tud mást rombolni, pusztítani, bűnben élni. Annak a régi embernek a szívéből csak ártalmas dolgok jönnek elő. De Uram, ha fölismerjük ezt, és kiáltunk hozzád, te kész vagy nekünk megbocsátani, könyörülni, új szívet adni, új emberré formálni. Mert amikor te szólsz, az mindig a kegyelem ideje. Az mindig arról beszél, hogy még most, amikor halljuk a te szavadat, meg ne keményítsük a szívünket, mert most még újjá lehet, megváltozhat. És Uram, add, hogy vállaljuk a te igédet, a te nevedet, merjünk róla bizonyságot tenni. Merjük elmondani, hogy rád van mindenkinek szüksége. Merjük elmondani, hogy a te nevedben van egyedül üdvösség, megmenekülés. És áldott légy, hogy megismerhetjük ezt a nevet, megismerhetünk téged. És kérünk így, tedd áldással az életünket. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik még a régi természetük uralma alatt élnek, akik háborúznak, egymásnak feszülnek, akik csak a maguk érdekeit nézik önző módon, adj nekik, Uram, felébredést. Az, hogy meglássák, hogy az ember maga erejéből nem tud békét létrehozni, mert békét csak te tudsz teremteni. És elsősorban a mi szívünkben. És hogyha békébe kerülünk, békességre jutunk veled, akkor tudunk egymással is megbékülni. És kérünk így, Uram, a betegekért, megfáradtakért, gyászolókért, egyedül élőkért, gyermekekért, fiatalokért, a te kezedbe tesszük, Uram, a gyülekezeteket, könyörülj rajtuk, adj nekünk felébredést, add, hogy lássuk az idők jeleit, és kérünk, Urunk, így egyházunkért és népünkért, és ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet szintén itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 276. dicséret 5. versét énekeljük, Uram a nyomorultat. Thank you.